estét a szó.
Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, Pulai András vagyok, én a Fujitsunál dolgozom. És tavaly az előadásomnak az adta az apropóját, hogy én tavaly ősszel részt vettem egy konferencián Münchenben, ahol ez a Fujitsu nevű vállalat bejelentett egy nagyon érdekes tárolórendszert, ami teljesen máshogy működik, mint az általam eddig megszokott tárolók. Az volt benne az érdekes, hogy nem volt neki SAN interfésze, nem lehetett benne lunokat csinálni, zónázni, lunokat maszkolni, nem lehetett benne rédet csinálni, nem lehetett semmit se csinálni vele, mégis ez volt a konferenciának a szupersztárja, és ez egy olyan tárolórendszer volt, ami CEF alapokra épített, és egy picit helytelen az én előadásomnak a címe, de az volt benne az érdekes, hogy ezt OpenStack alapú rendszerekhez lehetett illeszteni. Ahhoz, hogy én azt megértsem, hogy miről is volt ott szó Münchenben, nekem utána kellett ásnom abba, hogy mi a csuda is ez az OpenStack. És én az előadásomat úgy építettem föl, hogy az első harmadában szeretnék egy kicsit mesélni az OpenStack-ről, utána bele szeretnék menni abba, hogy mi is ez az Eternus CD 10.000-es tároló, hogy néz ki ez belülről, és a harmadik harmadban pedig szeretnék egy-két példát adni, hogy miben más az, hogyha egy nagy vállalat felépít egy könnyen üzemeltethető rendszert, azzal szemben, hogy az ember fogja, és a saját kis tudományos műhelyében ezt megépíti. Nézzük meg, hogy mi a csuda ez az OpenStack. Hát mindenki erről beszélt, a Honosz Tamás kollégám is erről beszélt, minden előadásban előjött ez, hogy OpenStack. Mi a csuda ez? És engedjenek meg egy rövid bevezetést, hogy eljussunk oda, hogy mi a csuda ez az OpenStack, és miért volt erre szükség. Volt annak idején egy programozó, aki elkészítette a programját, és ezt a programot föltelepítette egy számítógépre. Remek módon működött, csak hát az lett vele a probléma, hogy minden egyes fejlesztés, minden egyes program külön számítógépet igényelt magának, és hát megnyertük azokat a problémákat, hogy egy hatalmas, kevéssé használt szerverfarmunk lett, és megnyertük azokat a problémákat, hogy gondolkodni kellett arról, hogy ezeket hogyan helyezzük el fizikailag, hogyan legyen a hálózati kábelezés, hogyan történjen az új szerverek beszerzése, mind-mind probléma volt. És akkor jött a megváltó ötlet, hogy hát nagyszerű, hogyan lehetne ezen javítani, és az ötlet az volt, hogy hát virtualizáljunk. Tegyünk hozzá ehhez a rendszerhez egy virtualizációs réteget, és ezután már nem az történt, hogy hatalmas és alul használt szervereink voltak, hanem bizony tudtuk ezeket a számítási kapacitásokat kevesebb számítógépre összehozni. És ideig, óráig ez jó is volt, most már a fejlesztőink nem fizikai gépekre készítették a programjaikat, hanem virtuális számítógépekre. Na igen, nem. De ennek meg lett a következménye, mégpedig az, hogy hamarosan azzal szembesültünk, hogy ezeket a virtuális szerverfarmokat pontosan ugyanolyan nehéz kezelni és menedzselni, mint a fizikaiakat volt. Ha végig gondolja az ember mondjuk egy vCenternek az interfészét, akkor azt lehet látni, hogy ott nekem kell a memóriát beállítanom, nekem kell a hálózatot beállítanom, a CPU számot, stb. Egyszerű, mint a fizikai világban, de azért ugyanolyan, vagy de azért hasonlóan munkaigényes is. Tehát gyakorlatilag azt állítom, hogy a virtuális gépeinket pontosan ugyanúgy menedzseltük, mint ahogy azt tettük anna a fizikai gépeinkkel. És nem volt lehetőségem arra, hogy ebbe a rendszerbe belevigyek egy kis automatizációt. És gyakorlatilag itt kezdjük majd elérni azt, hogy mi is az az OpenStack, meg hogy hogyan néz ki ez az OpenStack. Egy lépéssel azonban még menjünk egy picit hátrébb, és hadd meséljek először elő a baloldali oldalról, illetve a hagyományos, kicsit butácska alkalmazásokról. Amikor ez a zöldpólós fejlesztő megírta az alkalmazását, ő nem gondolta arra, hogy ez a számítógép meghibásodhat. Ő arra számított, hogy a számítógép működik, akkor az alkalmazás is gyönyörűen fog működni. Ha a számítógép meghibásodik, hát ki tudja, mi történik akkor. Ezért régen azt csináltuk, hogy gyakorlatilag az alkalmazásokat nagyon keményen körbebástyáztuk. Beleraktunk szupertárolókat, ezekben tükrözés volt, rédöt volt, snapshot másolatok, távoli másolat, minden volt benne. Szépen megcsináltuk a több úton elérhető hálózati interfészeket. Hogyha bármi kiesne, az alkalmazás ne is vegye észre, nem is kell tudnia róla, ő csak működjön. Megtámogattuk ezt az egészet, ne adj Isten, valamilyen klaszterezési réteggel. Megtámogattuk ezt az egészet, ne adj Isten, olyannal, hogyha több alkalmazás vagy több számítógép együttes munkája szükséges ahhoz, hogy egy alkalmazás működni tudjon, akkor ezt is lehetővé tettük. De úgy néz ki, hogy a világ ezen tovább lépett, és engem mindig érdekelt és izgatott az, hogy vajon hogyan működik egy olyan rendszer, mint a PayPal, hogyan működik egy olyan rendszer, mint a Gmail. Ezek a rendszerek kicsit másképp működnek, mint azok a programok, amiket én meg tudok írni. Elindult egy olyan dolog, hogy most már az emberek elfogadták azt, hogy kicsit felokosítják az alkalmazásaikat, kicsit okosabb alkalmazásokat írnak. És ezek az alkalmazások, ők már olyanok, hogy számítanak arra, hogy az alattuk levő hardware csak arra vár, hogy elromoljon, vagy előbb-utóbb el fog romlani. És ezért ezek az alkalmazások úgy lettek elkészítve, hogy megpróbálnak valamilyen információt nyerni arról, hogy milyen infrastruktúrán működnek, üzemelnek, és hogyha kell, vagy hogyha az alkalmazásnak az igénye ezt megkívánja, akkor ne adj Isten, új számítási erőforrásokat csinálnak maguknak, bekábelezik maguknak a hálózatot, vagy ne adj Isten, egy kicsit még a tároló réteggel is foglalkoznak. Engedjenek meg egy nagyon távoli hasonlatot. A dr. Gál Zoltán előadásában láttuk azt, hogy amikor ők ezekről a szuper számítógépekről oktattak, akkor ők megtanították a kutatókat és a kollégákat arra, hogy hogyan kell párhuzamosan programot írni, hogyan kell párhuzamosan C-ben, Pythonban, C++-ban programot írni. És én itt érzek egy párhuzamot, igaz, hogy ez egy távoli párhuzam, de van egy párhuzam, hogyha van egy újfajta rendszerem, akkor arra lehet, hogy másképpen kell programot írni, mint ahogy anno egy régi operációs rendszer ezt megírtuk. És gyakorlatilag ez az OpenStack-es történet, ez arról szól, hogyha az emberek újfajta felhő alapú vagy webes szolgáltatásokat programoznak le, akkor rendelkezésükre áll már egy olyan interfész csomag, amivel ők információt tudnak nyerni az infrastruktúráról, és az alkalmazások tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy hogyan változik alattuk az infrastruktúra. Összefoglalva, erre az OpenStack-re, erre érdemes úgy gondolnunk, mint egy egységes vezérlő rétegre. Látjuk itt a standard hardvereinket, gondolom x86-os szerverek, látjuk a legelterjedtebb virtualizációs motorokat, mindenki szerepel itt, és ennek a tetejére tud ráülni ez az OpenStack csomag, ami nekem az a lényege, hogy egységes felületet ad majd ahhoz, hogy én létrehozzak egy számítási erőforrást, mindegy, hogy ki a hypervisorom, bekonfiguráljam a hálózatot, mindegy, hogy ki a hypervisorom, vagy ne adj Isten a storage-gel is elkezdjek beszélgetni. Egy diát én itt most kihagyok, mert nem hagyom ki, inkább megmutatom. Azt állítottam, hogy a hagyományos rendszerekben bizony bonyolult volt a rendszerek üzemeltetése. Kellett foglalkoznom a tárolóval, a tároló virtualizációs réteggel, kellett foglalkoznom a hypervisorral. És én azt állítom, hogy van egy hatékonyabb mód, vagy úgy találtuk, hogy van egy hatékonyabb mód, méghozzá ez az OpenStack nevű történet, ahol azt mondjuk, hogy van valamilyen OpenStackhez illeszthető tárolóm, Fujitsu kínálatában ez az Eternus CD10000-es, látjuk itt már elárulom, hogy egy CEF alapú tárolórendszer, és gyakorlatilag ennek a tetejébe tud beleülni ez az OpenStack nevű réteg. Hogyha egy picit még mélyebbre ásunk, akkor látni fogjuk, hogy ez az OpenStack, ez különböző projekteknek az összessége, és a projektekben vannak olyan projektek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mi számítási erőforrásokat tudjunk magunknak lefoglalni, vannak olyan projektek, amelyek a networkinggel foglalkoznak, és a mai előadásomnak, mivel egy tároló a témája, látni fogjuk azt is, hogy vannak olyan szolgáltatási részek, amelyek objektum alapú tárolással foglalkoznak, meg vannak olyan szolgáltatások, amelyek blokk alapú tárolással foglalkoznak. És egy nagyon-nagyon érdekes szóra még hadd hívjam fel itt a figyelmet, hogy mondjuk egy blokk alapú tárolás az sokféle alrendszerrel működhet együtt. Ugye, hogy azt láttuk egy korábbi előadásban, itt van például a GPFS, de láthatjuk mondjuk, hogy egy OpenStackhez illeszthető tároló réteg mondjuk a Linuxnak az LVM-je, és van egy CEF nevű projekt, amiről még nem tudjuk, hogy micsoda, de azt állítom, hogy ez is egy OpenStackhez illeszthető valami. Miért csoda ez a CEF? Hát ez egy ingyenes szoftver platform, aminek az a célja, hogy objektum alapú, blokk alapú vagy file alapú tárolási szolgáltatást tudjon nyújtani egy egyszerű, vagy nem is egyszerű, hanem mondjuk egy számítógépes klaszterből. És ennek a CEF projektnek az a legfőbb célja, hogy ez egy teljesen elosztott rendszer legyen, ne legyenek benne egyszeres hibapontok. És még egy nagyon fontos célja van ennek a CEF projektnek, ez pedig az, hogy általánosan elérhető, egyszerű számítógépeken képes üzemelni. Tehát nem kell nekem sokat költenem a számítási infrastruktúrára, és gyakorlatilag egy ezen elérhető tárolót tudok ennek a CEF projektnek a segítségével építeni. Erre egyébként a konferencia során látni fognak más előadásokat is. Azt hiszem, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek az előadója egy ilyen CEF alapú tárolóról fog nekünk beszámolni. Na nézzük meg, hogy hogy működik egy ilyen objektum alapú tárolás, mert hogy én azt mondtam, hogy ezeket a tárolókat nem lehetett zónázni, nem lehetett maszkolni, semmi ilyen funkciót nem tudtak adni. És itt egy picit máshogy kell elképzelni, hogy hogyan működik egy ilyen tároló. Mi van ezen a rajzon? Azt mondom, hogy én most egy OpenStack alapú rendszerben gondolkodok, van valamilyen kezelőfelületem, úgy hívják, hogy Horizon, ez egy menedzsment kezelőfelület, és van nekem valamilyen típusú számítási erőforrásom. Ezen fut mondjuk egy hypervisor, és ennek a szervernek van egy belső diszkje. És meg tudom azt csinálni ezzel az OpenStack-kel, vagy az objektum alapú tárolás az úgy működik, hogy ha én azt kérem, hogy itt ezen a szerveren induljon el valamelyik virtuális gépem, akkor szépen a tárolórendszeremből ez ide átmásolódik, ideiglenesen tárolódik ennek a szervernek a belső diszkjén, szépen üzemel az alkalmazásom, vagy az a virtuális szerverem, és kiszolgálja a kéréseket. Ez az OpenStack-nek az Object Storage megközelítése. Tehát egy picit máshogy képzeljük ezt el, mint mondjuk egy hagyományos blokk alapú megközelítést. Régen volt ez a jellemző. Aztán utána kitalálták azt, hogy ugye blokk alapú tárolást is kellene biztosítani. Újra csak itt van valamilyen számítási erőforrásom. Itt most lehet látni, hogy ezzel a CEF-fel még nem mindenki működik együtt. Kevesebb virtualizációs platform van, ami ezt tudja használni. De itt már úgy kell elképzelni, hogy van a tárolóm, csak nem mindig működik a lézerem, van a tárolóm, azon most újra rajta vannak a virtuális gépeimnek az imidzsei, és gyakorlatilag ezek a piros nyilak, ezek azt próbálják meg megmutatni, hogy most már a teljesen hagyományos módon zajlik a blokk szintű IO, tehát az én számítási erőforrásom blokkokat kér majd a tárolómtól, és blokkokat kap vissza. Ezek azok a megközelítések, amit mondjuk egy ilyen OpenStack-hez illesztető tárolótól kell tudunk elvárni. Okay. Mi a csuda ez az Eternus 10000? Mi az, amit a Fujitsu megépített? Hát először is adtunk alulra szervereket, ezek a szerverek valósítják meg tulajdonképpen a tárolási funkciókat, nem külső diszkeken, hanem belső diszkeken, és hát álmodtunk hozzá egy InfiniBand backend hálózatot és egy 10 GB-os frontend hálózatot. Ennek a szerver csomagnak a tetejére ül rá ez a CEF nevű szoftver, ez a CEF nevű storage system, ami majd kifele blokkos tárolókat tud mutatni, vagy objektum szintű tárolót tud mutatni, és a későbbiekben majd file szintű tárolót is tud mutatni. Látjátok, hogy ez egy open source megközelítés, mi emellett tettük le a voksunkat. Ennek a tetejére jön valamilyen management réteg, ez egy fontos dolog lesz, erről egy kicsit majd később mesélek. És gyakorlatilag hát a dia további részein látjuk azt, hogy ugye blokk szintű hozzáférés, objektum szintű hozzáférés, és majd egyszer jön a file szintű hozzáférés is. Jelenleg így néz ki ez az Eternus CD 10000-es tároló, amit én úgy pozícionálnék, hogy mondjuk egy OpenStack alapú virtualizációhoz lehet nagyon ügyesen és könnyen illeszteni. Picit a hardware-ről, hogy miben gondolkozunk. Háromféle építőelemből tudjuk ezt a szervert, vagy ezt a tárolót összerakni, egy általános kapacitásból, egy nagy sebességű nódból, vagy egy nagy kapacitású nódból, és gyakorlatilag ezeket az építőelemeket összekapcsolva alakul majd ki nekem a megfelelő tulajdonságú tárolóm. Na, hogy hogyan működik belülről egy ilyen CEF alapú tároló? Itt vannak a számítási erőforrásaim, vagy ezek a storage nódok, ezeken fogom én az adataimat tárolni. Ez a CEF rendszer, vagy ez a CEF storage szerver, amit erre telepítettem, ez törekszik arra, hogy az adatokat, ahogy én belerakom, ezt ő szépen szétkenje a különböző szerverek között. Egy pseudo-random elosztásról gondolkodik ez a CEF A rendszer. Gondoskodunk arról is, hogy az adataimról legyenek másolatok is. Az alapbeállítás valóban az a SOR 3, amit... Tehát el vagy annyiban vissza? Jó, tehát Alapvetően mi is megszorozzuk hárommal a szerver, az adatokat, de hát ezt egy picit azért majd lehet hangolni. Ami az érdekesség ennek a rendszernek, hogyha valami sérül ebben a rendszerben, akkor ez a rendszer automatikusan gondoskodik arról, hogy az adatai mindig redundánsak legyenek. Most egy redundáns másolást láttunk, hogy visszaállítottuk a redundanciát. Hogyha ne egy Isten megtelne ez a tároló rendszer, és ezt újabb nódokkal bővítem, akkor lesz egy ilyen vödör effektus, hogy szépen szétkenjük az adatokat a vödreinkben, vagy hogyha majd látják ott bal oldalon, vagy nekem jobb oldalon, hogyha ezt a szervert kiveszem a rendszerből, akkor pedig, ha egy szervert kiveszek a rendszerből, akkor az adatok majd megint keresnek egy olyan eloszlást, hogy a megmaradó szervereim egyenletesen legyenek terhelve, és szépen szét legyen kenve rajtuk az adat. Gyakorlatilag így működik az Eternus CD 10000, illetve így működik egy CEF alapú tárolórendszer. Ezeket gyorsan átugrom, mert hát nem annyira érdekes, hogy mi van hátul. És gyakorlatilag elérkeztem az előadásnak a harmadik harmadához, ahol azt próbálom meg megmutatni, hogy miben más egy Eternus CD 10000, egy CEF alapú, de nagyvállalati tároló, vagy egy gyártó által kifejlesztett tároló, azzal szemben, hogyha valaki ezt megépíti a kereskedelemben kapható X86-os szerverekből. Hogyha van egy ilyen rendszerünk, akkor azt üzemeltetni kell, van neki valamilyen életútja. És itt bizony fontos dolgokra kell majd gondolni. Itt talán a diának ezen a részén ez egy érdekes mondás, hogy ha én ezt különböző rendszerekből állítom össze, vagy hogyha még egységes rendszerekből állítom is össze, tudomásom kell vennem azt, hogy egy Winchesternek, vagy egy hálókártyának, vagy egy CPU-nak más-más az élettartama. Ezeket majd nekem cserélni kell. Hogyha túl sok fajta szerverből építek össze egy ilyen tárolót, akkor ezeket a node variánsokat, vagy ezeknek a kérdését nekem majd kezelnem kell. Mindegyik szerver egy picit másképp működik, picit máshogy fut majd rajta a Linux, és bizony ez egy nem jó dolog, hogyha túl sok fajta nódból építek fel egy ilyen tárolót. Arról nem is beszélve, hogy ahogy jelennek meg új szoftververziók, bizony ezek a kihívások, ezek meg fognak sokszorozódni. Amit még kell tudni egy ilyen tárolóról, hogy bizony az öreg komponenseket azt időnként ki kell venni belőle, mert hogy mondjuk egy szervernek az átlagos élettartama, én 3 évet mondtam volna, a dián 5 év szerepel, de ezt a kérdést ezt meg kell oldani. És gyakorlatilag, amit a Fujitsu ehhez a képlethez hozzá tud tenni, az az, hogy mi a szervereinkre egy... hol van ez? Nincs rajta jól, de gyakorlatilag az a mondás, hogy mi ehhez, ezekhez a szerverekhez tudunk biztosítani egy életút garanciát, ami azt jelenti, hogy a nem forgó alkatrészek, azok a szerver hasznos idő élettartama alatt, azok természetesen cserélhetők, és ezt a Fujitsu majd biztosítja. Ezt kell összevetni azzal, hogyha az ember saját maga építkezik, akkor lehet, hogy jövőre, de lehet, hogy 2 hónap múlva nem tudja megvenni ugyanazt az alaplapot, vagy ugyanazt a számítógépet a boltban. Ez az, amit a Fujitsu itt hozzá tud tenni. És még mindig megpróbálom összehasonlítani egy másik szempontból, hogy miben különbözik egy gyárilag összeállított CEF tároló, vagy egy házilag épített CEF tároló. És talán itt a legérdekesebb dolog, hogy ezeket mennyire egyszerű üzembe állítani, vagy mennyire egyszerű üzemeltetni. És hát felsoroltam néhány tipikus adminisztrációs feladatot. Végig kell gondolnom, hogy hogyan adok hozzá egy új tárolónódot, hogyan fogom kezelni azt, hogyha egy nódom elromlik, hogyan fogok egy Winchester hibát kezelni, stb. Ezekkel az a probléma, hogy ezek a feladatok, amit én ott fölírtam, ezekhez nem csak egy CEF szakértőre van szükségem, hanem egy olyan szakemberre, aki biztonsággal hozzá tud nyúlni a hardwarehez, az operációs rendszerhez, magához a CEF réteghez is, sőt, aki érti ennek a CEF-nek a belső működését, hogy fogja ő kiosztani a diszkeket, hova tesz journaleket, stb. És ez mind olyan dolog, amire ha én egy ilyen rendszert üzemeltetni szeretnék, gondolnom kell. És ez a dia, ez csak egy összehasonlítás. Tegyük fel, hogy elromlott egy Winchester, akkor hogyha nem a gyári megoldást használom, akkor nagyon sok lépést kell összehangoltan végrehajtanom egy szigorú sorrendben. Ezzel áll szemben az, hogy gyakorlatilag a Fujitsu mérnökei ezt összekészítették nekem valamilyen parancsori interfészben, amivel ezt gyorsan meg tudom tenni. Másik példa, ha ki kell cserélnem egy számítási nódot, jó sokféle feladatot kell végrehajtanom, szemben azzal, hogy gyakorlatilag berakom az új számítógépet, és egy pixi boot-tal már is rávarázsolódik gyakorlatilag a szoftverem, és már el is érhető lesz a tárolóban. És engedjenek meg egy összesítést, hogy akkor mi a csuda is ez az Eternus CD 10000. Ez egy olyan tároló megoldás, amit elsősorban felhő alapú rendszerek üzemeltetése mellé ajánlunk. Ugye OpenStack-hez illeszthető, ez egy CEF alapú valami, és gyakorlatilag alapszerverekre épül, sok diszk van benne, de nem rétszervezett diszkek, és gyakorlatilag egy nagyon nagy kapacitást lehet rajta elérni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Kérdések? Van-e valakinek kérdése az előadóhoz?
Miért pont a CEF-re esett a választásotok, és miért nem a Swift-re? Mert az OpenStack ez inkább úgy a Swift-dukál, gondolom, az Object meg Block Storage-hoz van valamennyi köze.
Én azt gondolom, hogy azért, mert valahol szerintem össze vagyunk gyógyulva a Red Hat-tel, és hogy ezért, tehát hogy ez a CEF, ez egy Red Hat közeli fejlesztés, sok terméken van ez a Red Hat, és emeli álltak be a fejlesztők. Szóval mint egy összekapcsolódás sejtek a háttérben.
További kérdés?
Én vagyok az ember, aki majd ebből fog beszélni holnap.
Örülök, mert
itt az előző kérdéshez, a Swift az egy statikus tároló. Jó, a CEF viszont egy dinamikus tároló is. Szóval például VM alá Swift alatt nem tudsz normálisan eszközöket adni, de például CEF-fel tudsz alá dinamikus tárolót is tenni, de erről holnap majd én beszélni fogok röviden. Köszönöm.
Köszönöm a kiegészítést.
Köszönjük a